Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök a parlamenti szezon kezdet előtt, február 22-én értékeli az elmúlt esztendőt, tudta meg a kormányinfó után az atv.hu, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter meg is erősített. Az országgyűlés tavaszi időszaka pedig február 24-én kezdődik. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett és reálértéken növekvő ellátmányokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék részéről folyamatosan támadják. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, a főváros él elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, a szemét eltakarítására, a fejlesztése, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötött pályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 1%-kal meghaladta 2024 decemberében az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítése az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Az ipari termelés volumene 2024 decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH első becslése alapján. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a novemberinél. Tavaly az ipari termelés volumene 4%-kal kevesebb volt, mint 2023-ban. Megkezdődik az M1-es autópálya hatsávosabb bővítése Budapest és Győr között augusztusban, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A kormány által jóváhagyott 800 milliárd forintos beruházás 100 év viszonylatában a legnagyobb autóút és autópályaépítés lesz, ismertette Lázár János. A teljes 78 kilométeres szakasz 2029 elejéig készülhet el. A megemelt bérek visszaállítják a pedagógus szakma vonzerejét, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence emlékeztetett, tavaly átlagosan 32,2%-kal nőtt a tanárok fizetése, január 1-től újabb 21,2-del, a megelőző két évben is volt 10-10%-os emelés, így négy év alatt csak nem megduplázták a béreket. Idén mintegy 200 ezer otthonban, családban jelent segítséget a szociális tűzifa program, melyhez több mint 2300 önkormányzat csatlakozott és igényelt támogatást, mondta a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila hangsúlyozta, az elmúlt 14 évben a kormány összesen csak nem 52 milliárd forintot fordított erre a programra. Az Európai Unió Kopernikusz műholdas megfigyelő rendszerének jelentése szerint az elmúlt hónapban 13,23 fokos átlaghőmérsékletet mértek. Ez 1,75 századdal meghaladta az 1850-1900-as éveket magába foglaló iparosodás előtti időszak átlagát, így megdőlt a tavaly januári rekord, és a múlt hónapot a legmelegebb januárként jegyezték fel. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak rövidebb szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk majd. Csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napverse.
Márai Sándor, a kutatók. Mindig messze keresik valahol az Istent. A nagy dolgokban, mint egy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk föl, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva nem értettünk. Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajul Isten. Hiszek benne. Néha azt hiszem, csak nem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több, és más ő annál, sem hogy hitem vagy tagadásom eldönteni kettőnk viszonyát.
Márai Sándor Kutatók című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosschmidt Sándor néven. 1917 nyarán Pestre került, és jócskán kivette a részét a budapesti szellemi életből. Már 18 évesen tárcákat írt a Budapesti Naplóba. 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén, valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot. Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült, és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia Kristóf meghalt, neki pedig lányfalun kellett átvészelnie a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát, és sajátjaként nevelte fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 1967 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott. Felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg. Hamvait az óceánba szórták.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1809. február 3-án született Felix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, karmester, zongora és orgonaművész. A mai alkalommal 4 jelentős művébe nyerhetünk betekintést. Mendelssohn egyik talán legismertebb műve a kísérőzene a Szent Ivánéi álomhoz, melynek nyitányát a komponista 17 évesen írta. A tétel legelején és legvégén felhangzó 4 mágikus fúvósakkord Liszt szerint olyan, mint amikor valaki lassan lehunja szemét, a külvilágot kizárva egy álomvilágba csöppen, majd ezután szemét kinyitva az álomvilágnak mond búcsút. Amikor 1843-ban Mendelssohn megírta a kísérőzenét a Szent Ivánéi álomhoz, felhasználta az ifjúkori nyitány bizonyos elemeit. A Szent Ivánéi álom színházi hagyományai különösen elviselhetetlenek, klasszikus modelljük épp úgy, mint a másik variáns, a tülfájtlas kötéltáncos operai balett. A színházak már jó ideje úgy mutatják be a Szent Ivánéi álmot a legszívesebben, mint egy Grimm mesét, s talán ez az oka annak, hogy a szituációk és dialógusok élessége és brutalitása teljesen elmosódik a színpadon. A tündérszárnyak és a görög tunikák csupán jelmezek, s még csak nem is költői, hanem farsangi jelmezek, írta Jan Kott, a jeles Shakespeare elemző. Mendelssohn műve kétségkívül a tündérjáték és a népies bohózat maszkjához, nem pedig a mögötte álló erotikus komédiához kapcsolódik. De az általa alkotott zenei világ autonóm módon tud létezni, és a létmódjában alig ha tagadható meg tőle a zsenialitás jelzője. A kézművesek táncában a nyitány expozíciójának lapidáris, ormótlanul táncos záró témája kerekedik önálló tétellé, a finálé pedig az első vonósokon egészen halkan surranó tündér témát fejleszti kórus zenévé. A scherzo, amelyben az apró motívumok gazdag szövedéke, egy szüntelenül érezhető, egyenletes lüktetés fölött bontakozik ki, és amelyben a fafúvós hangszerek vezető szerepet játszanak, bizonyos brandenburgi hangulatot áraszt. Most ezt halljuk a Szláv Filharmonikus zenekar előadásában.
Thank you.
Elhangzott Mendelssohn Szent Ivánéi álomhoz írt kísérő zenéjéből a Scherzo tétel a Szláv Filharmonikus Zenekar előadásában. Hogy megértessem, milyen különös lelki állapotba estem a Hebridákon, épp most a következő ötlött eszembe. Írja a 20 éves Mendelssohn 1829. augusztus 7-én a skóciai Hebridák szigetére tett látogatása napján családjának címzett levelében. Ezt a sokat ígérő bevezetőt egy 21 ütemnyi zenei anyag követi, majd a komponista így folytatja. Megbocsáttok, hogy rövidre fogom a szót, hisz a legkülönbb, amit jelenthetek, benne van a fentik ott a sorokban. A levélben felvázolt 21 ütem majdnem pontosan megegyezik a későbbi Hebridák nyitány kezdetével. Hogy a zord északi táj milyen elementáris hatást tett a zeneszerzőre, jól mutatja az ugyanazon a napon papírra vetett tusrajza, melynek a Pillantása Hebridákra címet adta. A nyitány kezdő ütemeit hallgatva szinte vizuális élményként tárul elénk a rajzon ábrázolt koppár és elhagyatott tengerpart, a 4,5 oktáv kiterjedésű zenei anyag hangzástere a fafúvók belépésével még tágasabbá válik, s mint egy a messzeség dimenzióit érzékelteti. A hámol alaphang nem és a cselló kombrácsákon is fagotton megszólaló dallam sötét színe a táj borongós alaphangulatát jeleníti meg, s a súlytalanul induló, sokszor ismétlődő alapmotívum valamiféle időtlen lebegés érzetét kelti. A szinte tökéletesre sikerült első vázlat után a mű komponálása megszakadt. Mendelssohn a Hebridák nyitány kidolgozását csak egy évvel később, 1830. augusztusában folytatta, s december 11-én tett pontot a partitúra végére. Ám ezzel a mű keletkezés története még korán sem ért véget. Nem egészen egy hét múlva már készen állt a második változat, amit az elkövetkező években még három jelentős átdolgozás követett. A végleges partitúra csak 1835-ben jelent meg nyomtatásban. Az újabb és újabb revízió okát a szerző szellemesen így fogalmazta meg egyik levelében 1832-ben. A Hebridákat nem tudom közzétenni, mivel még nem tekintem befejezetnek. A D-dur forte középrész nagyon nevetséges, és a tétel állítólagos kidolgozása több kontrapunktot kóstol, mint bálnaolajat, tengeri sirályt és sózott tőkehalat. Ennek épp fordítva kellene lennie. Mendelssohn szándéka tehát az volt, hogy a műben a Bach és Mozart zenéken nevelkedett, tanult komponista szerkesztő művészete rejtve maradjon, s helyette a táj és hangulatfestés kerüljön előtérbe. A klasszikus szonáta formában megkomponált darab teljes egészében a kezdő motívumra épül. A nyitány középső kidolgozási része különleges színeivel hívja fel magára a figyelmet. A fúvósok és a vonósok ellentétes karakterű anyagának váltakozása egyfajta sztereótérhatást eredményez. Itt a zeneszerző egy időre eltávolodik a Hebridáktól, és a német romantika egyik jellegzetes karakterét, a Weber bűvös vadászából jól ismert erdőhangot idézi meg. Mintegy az egész mű összefoglalását adja a hatalmas terjedelmű kóda, amelyben felszíre tör a mindvégig háttérbe szorított, csak a zene mély rétegeiben, rejtett összefüggéseiben élő ellenpont technika. A mű végén a várt diadalmas, harsogó befejezés helyett halk vonós piccikátokkal tűnik el végleg a szemünk elől a Hebridák világa. Hallgassuk most meg Mendelssohn művét az Új Filharmónia zenekar előadásában Moshe Atzmon vezényletével.
Thank you.
Elhangzott Mendelssohn Hebridák nyitánya az Új Filharmónia zenekar előadásában Mose Ácmon vezényletével. Mendelssohn g-moll zongora versenyét 22 éves korában komponálta. Bemutatójára 1831. októberében Münchenben került sor a szerző szólójával egy nagy jótékonysági koncert keretében, a bajor király jelenlétében. A zongora verseny ajánlása Delfine von Schaurót zongora művésznőnek szól, aki iránt a komponista ezekben az években gyengéd érzelmeket táplált. Delfine csoda gyermek volt, a nagy hírű zongora virtuóz Karl Brenner tanítványa. Első nyilvános hangversenyét 9 éves korában adta Frankfurtban. Mendelssohn 1830. júniusi müncheni tartózkodása alatt kelt leveleiben így ír az akkor 17 éves csodaszép lányról. Tegnap nagy estély volt Kerstorfnál. Hummel négykezes szonátáját általános ováció közepette szépen előadtuk. A lány nagyon jól játszik, és nekem, amikor tegnap előtt először játszottunk együtt, mert már háromszor ment a darab, egészen rendesen imponált. A játék a csupa tűz és szellem, előadás módja erőteljes és könnyed. Hogyan is tehetné meg egy fiatal muzsikus, hogy ne lelkesedjen érte? A zeneszerző még ugyanez év decemberében Párizsba vitte magával a g-moll zongora verseny kéziratát, s Erárd kiállító termében megmutatta Lisztnek, aki zongorához ült, és a komponista legnagyobb ámulatára az alig olvasható kéziratból első látásra végigjátszotta. A g-moll zongora verseny három tételét Mendelssohn átvezetésekkel fűzi össze, s a nyitó tételben a bécsi klasszikus hagyomány szerinti külön zenekari és külön szóló expozíció helyett a témák bemutatását egyetlen formaegység keretében oldja meg. A zenekar csak 7 bevezető ütemet játszik, és a szólista már is határozottan közbevág és átveszi az irányítást. Ő intonálja a fő témát, majd később a mellék témát is, melynek érdekessége, hogy a távoli Desdurba kalandozik el. Az egyébként is sok tekintetben szabálytalan nyitótétel legkülönlegesebb szakasza, a lassú tételbe való átvezetés. Trombita és kürtvan fáradja meg a jelet a színváltozásra, a g-mollból a távoli E-durba való áttűnésre. A finálé kezdetén ugyanaz a fanfár tér vissza, amely az első és a második tételt is összekapcsolta, s csak az A-mollból G-durba tartó átvezetés után szólal meg a zongorán a tüneményesen virtuóz G-dur záró tétel táncos rondó témája. A ciklus összefogásának további eszköze, hogy a finálé ilyen hatásos befejezése előtt, mint egy távoli emlékképként megjelenik az első tétel fő témája és mellék témája is. A g-moll zongora verseny harmadik tételét Schiff András játsza a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának közreműködésével.
Thank you.
elhangzott Mendelssohn G-moll zongora versenyének harmadik tétele, Schiff András és a Bajor Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. Az E-moll hegedű verseny Mendelssohn utolsó alkotó korszakában keletkezett. A mű csillogó felszíne, a szinte tüntetően egyszerű tematika, a finálé Szent Ivánéi hangulata azonban némileg megtévesztő. Mendelssohn számos formai újításnak is teret engedett a művében, melyek a korabeli közönség számára igencsak meglepőek lehettek, szemben a mai hallgatók gyanútlan többségével, akik számára részben épp emű testesíti meg a mindenkori viszonyítási alapul szolgáló a hegedű versenyt. Így például a szólista azonnali belépése akkoriban még sokkal váratlanabb hatást kelthetett, amint hogy az egyes tételek közötti átkötés is. A lassú tétel előtt a fagott, kitartott hangjával, majd a finálét megelőző tematikájában egyben a nyitó tételre is visszautaló rövid, szinte beszédszerű hegedű szólóval egy addig csak más műfajokból ismert megoldás felbukkanásának meglepetését válthatta ki. S épp így kár volna átsiklanunk afelett a kisebb forradalom felett, amelyet az első tétel szóló kadenciájának kiírása és egyúttal a főtéma visszatérése elé helyezése jelentett. A hegedű verseny első tételét Maxim Vengerov játssza, közreműködik a Lipcsei Gewandhaus zenekara.
Mm-hmm.
hangzott Mendelssohn e-moll hegedű versenyének első tétele Maxim Vengerov és a lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!